Köszönöm szépen. Pai Katalin vagyok, a NAVA tartalom vezetője, és engedjék meg, hogy leüljek, mert nem fogom látni a saját szövegemet. Még érkezzek egy páron. Amikor ezt elmondom, hogy Pai Katalin a NAVA tartalom vezetője, akkor általában meg szokták kérdezni, hogy mi az, hogy NAVA, újabban pedig az, hogy mi lesz veletek. Úgyhogy ezért úgy gondoltam, hogy egy pár szót mindenképpen beszélek arról, hogy mi is a NAVA valójában. Mindenekelőtt köteles példányarchívum, ami azért nagyon lényeges, mert a televíziók nyilvánvalóan kezdettől fogva gyűjtötték a saját dokumentumaikat, de ennek a célja újrahasznosítás volt, és nem pedig valamiféle közgyűjteményi funkció. Még olyan intézmények is, mint a franciaországi archívum, az INA, amely nem keverendő össze a horvát kőolajipari céggel, csak 95-ben vált köteles példányarchívummá, holott már 20 éve gyűjtött kizárólag csak televíziós műsorokat, illetve rádióműsorokat. Az INA-nak egyébként ez is egy sajátossága, hogy kizárólag erre a médiára koncentrál, tehát nem film, nem bármilyen más vizuális vagy audio dokumentum, kizárólag a műsorszóró médiában sugárzott műsorokat gyűjti, és hát ez 60-70 csatornát jelent, ami arra is alkalmassá teszi az INA-t, hogy a francia, mégse ültem le, de most megteszem, hogy a francia médiahatósággal is együttműködjön, tehát kiszolgálja tulajdonképpen a hivatalt. Ezt azért említem, mert a NAVA is alkalmas lenne erre a funkcióra, hiszen mindent kellene, hogy gyűjtsünk, mint köteles példányarchívum. A cél az egyértelműen az audiovizuális örökségnek a megőrzése, és amikor a NAVA-t létrehozták, pontosabban kitalálták, hogy létre fogják hozni, az még azelőtt történt, hogy megjelent volna egy Európai Uniós normatíva, vagy hát ajánlás, amely pontosan erről szól, hogy minden ország gondoskodjon a műsorszóró médiában az audiovizuális dokumentumoknak a megőrzéséről, mint köteles példány megőrzésről. És hogy miért mondtam azt, hogy mostában azt szokták kérdezni, hogy mi lesz velünk. Azért, mert általában a NAVA-t össze szokták keverni az NDA-val, korábban NDA-nak hívott intézménnyel, illetve szolgáltatással, újabban pedig a MANDA-val. De ez nem azonos ez a két intézmény. A NAVA a Nemzeti Audiovizuális Archívum, a MANDA pedig a magyar... mi is a NAVA? Vagy a MANDA? Így van. Úgyhogy ez két intézmény. Egy pár szót muszáj beszélnem a törvényről is, mert hogy arról, hogy Magyarországon legyen egy köteles példányarchívum, audiovizuális köteles példányarchívum, méghozzá a műsorszóró média audiovizuális köteles példányarchívuma, törvény rendelkezik. Ez 2004-ben fogadta el a parlament, de csak 2006-ban lépett érvénybe, vagy vált hatályossá, ekkortól működik a NAVA, és azóta gyűjti a műsorszórásban a sugárzott dokumentumokat, tehát az, ami a NAVA-ban megtalálható, az 2006. január 1-e után sugárzott anyag. Ami 2006. január 1-e előtt gyártott anyag, az csak akkor található meg a NAVA gyűjteményében, hogyha 2006. január után is műsorra tűzte valamely televízió. A törvénynek egy nagyon fontos rendelkezése, amit talán mindenki tud, de mégis érdemes szólni róla, mert lényeges, hogy a NAVA-nak kötelessége gondoskodnia arról, hogy a teljes gyűjteményét hozzáférhetővé tegye oktatási és kutatási céllal. Ez valósul meg a NAVA pontok rendszerén keresztül. Ez azért lényeges, mert ugye teljes mértékben digitális archívumról van szó. Tehát triviális volna, hogy hozzáférhető legyen a gyűjtemény bárhol, bárhonnan, bárki számára. Ezt azonban a szerzői jogi törvény nem teszi lehetővé. Tehát nem arról van szó, hogy azért láthatatlan a NAVA, hogy ezt szokták néha szakmai körökben nevezni, mert mi láthatatlanná tesszük, hanem egyszerűen a szerzői jog nem teszi ezt lehetővé. Bocsánat, még egyetlen egy dolgot még mondanom kell a törvényel kapcsolatban, az 2010-ben változott a törvény. Ez azért érdekes, mert a gyűjtőkörre vonatkozó rendelkezés is módosult. Annyiban, amennyiben a 2004-es változatban úgy fogalmazott a törvény, hogy a műsorszóró, tehát a közszolgálati műsorszóró, a köteles példánya az, ami a közszolgálati műsorszóró médiában megjelent, illetve az országosan elérhető földfelszíni terjesztésű csatornákon sugározták. Ez a 2004-es állapot szerint akkor 2 darab csatornát jelentett, a TV2-t és az RTL. Aztán utána volt egy digitális átállás, úgyhogy amit most gyűjt a NAVA, az, amit 2006. január 1-én is gyűjtött, tehát azok a közszolgálati csatornák, valamint azok a közszolgálati csatornák, amelyek azóta indultak, ugye közben indult egy M3, meg egy M4 is, és 2013-tól pedig ugye a DVB-T adathálózaton keresztül már nem csak pár csatornát lehet elérni, hanem 40-45 csatornát, tehát potenciálisan a gyűjtőkörünkben 40-45 csatorna tartozik. Éppen ezért mi arra készülünk, hogy 40-45 csatornát kell földolgoznunk, ami hát eléggé nagy váltás lenne az a 9 csatornához képest, amelyel most bánunk el, úgymond. És ezért különféle pilotokat indítottunk néhány olyan csatornával, amelyeken sokkal több a magyar tartalom. Ez látható az alsósorban, 2013. novemberétől 7 csatornában, 6 csatorna esetében rögzítünk és végzünk feldolgozásokat. Ez nem egy üzemszerű működés még, hanem tényleg kimondottan kísérleti feldolgozás azért, hogy technikailag is és metodikailag is kialakítsunk egy olyan rendszert, amiben ezt a 40-45 csatornát képesek leszünk feldolgozni. Hogy ez milyen adottságok vannak, az látható itt, nem tudom, hogy mennyire látszik egyébként. Mindenek előtt egy saját fejlesztésű média management rendszerünk van, méghozzá azért saját fejlesztésű, hogy teljes egészében testre tudjuk szabni, és mert voltak különféle piackutatásokkal, vagy pontosabban felmérések arra vonatkozóan, hogy milyen eszközöket lehetne beszerezni, ez a NAVA költségvetése számára megengedhetetlenek voltak. Úgyhogy saját fejlesztésű eszközünk van. Ha nagyon pontyolán akarnék fogalmazni, akkor erre azt lehet mondani, hogy olyan, mint egy könyvtár integrált rendszer, van egy gyarapítási modulja, amit mi bemeneti alrendszernek hívunk, ez a rögzítési alrendszer tulajdonképpen. Itt rögzítjük az összes felvételt, amit aztán később feldolgozunk. Ugye van egy katalogizálómód, és van egy online felület, az OPAC, ahol mindez az egész munka láthatóvá válik. Sajátosság, hogy nagyon egyenletes a gyarapodás. Napi 300 óra pillanatnyilag az, amit rögzítünk, és ennyit is kellene tulajdonképpen minden nap, tehát kell minden nap feldolgozni, hiszen másnap ugyanúgy van 300 óra, és akkor még hétvégék is vannak, szóval ezt így arányosan el kell osztani. Ez 10 év alatt egyébként 1 millió rekord, ami elég jelentős, és 300 ezer óra, és ha valakit a még technikai számok érdekel, ez 1 petabájtnyi adat. Ami nyilvánvaló, hogy mivel digitális a rögzítés, digitálisan áll rendelkezésre a médiafájl, biztosítani kell a kapcsolatot a metaadatbázis és a médiaállomány között, és amit feltétlenül meg kell oldanunk, bár a törvény rendelkezik arról, hogy a műsorszóróknak van adatszolgáltatási kötelezettsége, ez elég sok problémát jelent nekünk, mármint, hogy nem az, hogy van ilyen adatszolgáltatás, hanem az, ahogy ez teljesül, mert arról nem rendelkezik a törvény, hogy ez milyen formátumban kell teljesíteni a tévéknek, így aztán a Word dokumentumtól az Excel tábláig mindenféle dokumentumokat kapunk, de főként az a probléma, hogy nincs a adattartalma szabályozva, és a törvény csak arról szól, hogy 3 nappal az adásba kerülés után legkésőbb az adatszolgáltatásnak teljesülnie kell. Ez többnyire úgy zajlik, hogy pont fordítva történik, hogy 2-3 héttel hamarabb megkapjuk az adásmeneteket, meg mindenféle műsorterveket, amelyek viszont még az adásba kerülésig még nagyon sokszor változnak. Éppen ezért nekünk kellett olyan megoldást találnunk, amivel ezt a műsor szórói adatszolgáltatási kötelezettséget ki tudjuk iktatni, vagy legalábbis ettől függetlenné tudunk válni. És erre ugye a digitális váltás lehetőséget is adott, hiszen az elektronikus program újságban már eleve megkapunk bizonyos adatokat a rögzítéskor. Tehát a metaadatforrásoknál akkor egy néhány olyan sajátosságot említenék, hogy nem csak a képi, a hangzó és a szöveges elemeket kell külön-külön vizsgálni, hanem ezeket valahogy így egységben kell a feldolgozás során tekinteni. Mire gondolok, hogy például lehetséges, hogy mondjuk az eleje főcímben elhangzik, vagy láthatóvá válik a műsornak a címe, de a főcíme, a címadatokat, ha nézzük, de már mondjuk az alcím, vagy az epizód cím, az csak elhangzik. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon analizáló feldolgozást tesz szükségessé, és ez napi 300 óra esetében eléggé reménytelen vállalkozás lenne, ezért van szükség mindenképpen gyártói metaadatokra, és ehhez jó az EPG, ami már eleve azt teszi lehetővé, hogy a 24 órás napi műsorfolyamok helyett, amelyek korábban megjelentek a bemeneti rendszerben, az előző feldolgozó rendszerünkben, amelyet ugye most cseréltünk le egy fél évvel ezelőtt, itt már nem 24 órás folyamok vannak, hanem a EPG alapján úgynevezett EPG szeletek, tehát ugye a tervezett kezdés révén, ami az EPG-ből kinyerhető adat, már eleve vágott felvételeink vannak, amelyeket csak vágás pontosítani kell, ha egyáltalán tényleg ez szükségessé válik. Van, ahol nem szükséges, mert pontosan betartják a műsorszórók a adásidőt. És az EPG tervezett kezdése lehetővé teszi azt, hogy egy másik külső forrást is tudunk használni, ez pedig a port. A portról, vagyis a porttól XML-ben kapjuk meg az összes metadatot, amit össze tudunk rendelni, így tulajdonképpen már közvetlenül a EPG szelettel is, hiszen van a EPG-ben is egy tervezett kezdés, a porton is van egy tervezett kezdés, van egy-egy címadat, amit be lehet hasonlítani, be is hasonlít a rendszer, tehát ez az összerendelés megtörténhet, és egy automatikus metaadatolás valósul meg oly módon, hogy természetesen az archivátornak azért validálnia kell azokat a portos adatokat. És van még egy forrásunk, a teletext, amit meg azért említek, mert időkódosan tudjuk ezt is tárolni, tehát például a kijátszás az feliratozva is történhet, és ez mondjuk siketek és nagyot hallók esetében esetleg egy fontos szempont. Ezzel a 3 féle adattal már úgy gondoljuk, hogy azt a 40-45 csatornát, ami rögzítenünk kell, már egy elemi köteles példány számavételi szinten tudjuk katalogizálni. Ez egy érdekes képernyő, nem tudom, hogy olvasta-e valaki korábban, egy 7-8 évvel ezelőtt Gici András Bélának a tanulmányát, az osztályozás és káosz elmélet címűt. Ezt én nagyon érdekesnek találtam, és nagyon találónak ezt a hasonlatot. A könyvtári feldolgozó munka egyes fázisait írta le, és én ezt próbáltam megfelejtetni a nálunk folyó munkával, és ennek azt a ebből arra következtetésre jutottam, hogy nálunk az, amit a GICI az első két szintnek nevez, a tartalmi és a formai feltárás szintje, ez valahogy így egy kicsit így egyben történik, mindjárt így a feldolgozás elején, amikor így az LPG szereteket elkezdjük megmunkálni, és az automatikus adatokat validálni, betölteni a metaadatrekordba, fölvenni a metaadatrekordba, módosítani ezeket, ha szükséges, illetve természetesen minden valamire való rendszerben, katalogizáló rendszerben vannak sablon készítő szolgáltatások, és így aztán a periodikáknál és sorozatoknál, természetesen az első epizódoknál, első részeknél készülhetnek olyan sablonok, amivel bizonyos adatokat már föl tudunk tölteni. És a tényleges könyvtári munka, vagy tartalmi föltáró munka nálunk ezen a referálási szinten kezdődik. Ezen a klasszikus könyvtári osztályozást értem, de nem csak tárgyszavazást például, hanem kulcsképezést is. Egy következő képernyőn majd erről lesz szó egy picit. És tartalmi leírást is természetesen készítünk, de a tartalmi leíráson nem kivonatokat értünk, hanem inkább csak valamiféle kontextusba helyezést, vagy olyan kifejezéseknek a rögzítési lehetőségét, amit akár még szabadtájszóként sem vennénk föl, azt tesszük a tartalmi leírásba, és van nálunk még egy ilyen metaadat, hogy preview. Ez többnyire persze az eleje főcímből mindig ugyanaz az egy perces részlet szokott lenni, ami valamiféle felkonf, tehát ahol valamilyen módon a tartalom elhangzik az adott műsor esetében. Ez azért fontos, mert ugye Navapontba kell bevenni ahhoz, hogy meg tudja nézni az ember a tartalmakat. Ez talán szintén segítheti a felhasználót, hogy melyik tartalomért fárad be a Navapontra. És akkor a kulcsképezésről. Bocsánat. Az a hipotézis, hogyha szavakkal lehet kulcsszavazni, akkor képekkel lehet kulcsképezni, és a kulcsképekre, mint valamiféle reprezentánsokra is tekintünk ennek megfelelően, és azért is fontosak a kulcsképek nálunk, mert a szolgáltatói oldalon a kijátszások egy-egy kulcsképtől indíthatók. Tehát az, hogy melyik kulcsképet veszi föl az archivátor, annak van egy ilyen nagyon praktikus szerepe is. És hogy ezt minél gyorsabban lehessen csinálni, ezért persze megpróbáltunk kialakítani valamiféle kategóriarendszert a kulcsképekre. Nyilván adja magát néhány triviális dolog, ahogy vannak címadatok, ugyanúgy a kulcsképek esetében is vannak ilyenek, hogy címadatok, azonosító típusú kulcsképek. Ezek az eleje fő cím első képkockái, első néhány képkockája. Ezeknél nagyon fontos mindig, hogy egy auditív elem is megjelenik, hát bizonyára mindenki így már hallja a Vujicic Tihamérnak a lelkesítő zenét a tenkes kapitányából. Tehát, hogy ez tényleg egy azonosító szerepű kulcsképkör. Az informatív kulcsképek, vagy faktografikus kulcsképek, itt egész konkrétan meg lehet nevezni bizonyos képekről, hogy mi látható rajta, és ezzel a képcímmel együtt természetesen már kereső kifejezést is rendeltünk a dokumentumhoz. Itt ennek természetesen van szintaktikája, tehát hogy ezt hogyan kell rögzíteni a kulcskép címet pontosabban. És hát a nagyon-nagyon nagy segítséget jelent, mert vannak olyan műsorok, ahol például a tartalomra vonatkozóan egy-egy kulcskép már mindenféle információt tartalmazhat. Például a második kép, amit nem hiszem, hogy onnan látnak, de ezen egy táncműsorban szereplő művekből a műveknek a listája látható. Tehát, hogyha egy ilyen kulcsképet a metaadat rekordba beteszünk, akkor már az felhasználó tájékoztatok arról, hogy egyébként mi mindent láthat abban a műsorban. A harmadik típus, szemléltetett típusú kulcsképnek neveztem el. Itt nem egyszerűen illusztrálásról van szó, hanem hanem olyan eseményekről, vagy média eseményekről, amelyek azonban egy-egy kulcsképpel nagyon jól reprezentálhatók, és vagy pedig például képi, audiovizuális képi idézetek is lehetnek, például az utolsó kép az egyértelműen utal a Szabó István filmjére, nem kell írnunk hozzá semmit sem, tulajdonképpen. Mennyi idő van még? Úgyhogy ezek a képek így együtt valóban leginkább az osztályozáshoz hasonló tevékenységet kell, hogy jelentsenek. Egy absztrakciós tevékenységet, és semmiképpen sem egy illusztráló tevékenységet a Metadata Recordban. Eredetileg azt terveztem, hogy így online bejelentkezünk és megnézzünk egy ilyen FVG szeletet, hogy hogyan tudjuk nagyon gyorsan a portos adatokat átvenni. A baloldali panelen láthatók az LPG-s adatok, jobb oldalon a zöld sávban pedig mindaz, amit a portról, tehát ezeket a, bocsánat, arrébb mentem, nem? Mindazok az adatok, amik XML-ben a portról érkeznek, és az archivátornak annyi a dolga ezekkel kapcsolatosan, hogy mondjuk, hogyha ez azt hiszem, hogy a Kisvárosnak, a Kisváros című filmnek az egyik epizódja, és hogyha a szereplőket akarja az archivátor rögzíteni, akkor itt ezekre a kis nyilakra kattintva megtörténik a behasonlítás a mi névterünkkel, a mi névterünkben lévő névvel, és hogyha már szerepel ugyanaz a név, akkor kilistázza a rendszer az összes előfordulását, és mivel egy kulcsképet is rögzítünk a személyekhez is, ezért aztán el tudja dönteni az azonos nevű, hogyha már Szabó Istvánt említettük, akkor például az azonos nevű Szabó István közül, hogy tényleg az a Szabó István szerepel a műsorban, amelyiket a port is ajánlja. Itt például a személyi adatlapon most itt az ifjabb Bertén nyilván látható, és azért is választottam ezt, hogy ugye az sokszor nem rögzítik a tévék az inserten, hogy melyik Bertén nyilván, hogyha van egy ilyen kulcskép, akkor már ezt egyértelművé tesszük. Tárgyszavak. Tárgyszavazásra az OSK köztauruszt használjuk, és ezt közvetlenül illesztjük azt az állományt a mi rendszerünkhöz. Az archivátornak itt lehetősége van navigálni az egyes deskriptor cikkek között. Ezek természetesen kattinthatók, minden felirat kattintható, és így aztán össze tudja válogatni azt a tárgyszó halmazt, amit ő egy dokumentumhoz fölvenni kíván. Itt van egy ilyen mező, hogy hozzáadandó tárcok, ezekkel a kis cédula jelölőkkel csak bejelöli, amiket szeretne fölvenni, tud mozogni, tehát deskriptor cikken belül is egy-egy kifejezésre kattintva, vagy pedig a következő deskriptor cikket megnézve. Köszönöm a figyelmet. Kicsit nagyon eldaráltam, úgy érzem, de Rudi nagyon szigorú, és mondta, hogy ő betartatja a 20 percet. Azt hiszem, hogy be is tartottam, viszont azt szeretném mondani, hogy ha valakiben hiányérzet maradt, akkor nagyon szívesen látjuk a NAVA-ban, illetve mivel a felületünk teljesen online, a feldolgozó felületünk is, így akár helyben is meg tudjuk mutatni, ha valaki szeretné ezt részletesebben megismerni.
Köszönöm Pai Katalinnak.